A legfrissebbek az orosz-ukrán háborúval kapcsolatban, hogy mindkét fél arra számít, hogy a másik jelentős támadásokat indít majd a közelgő időszakban, a következő hetekben, mert hogy az ukránok erre számítanak az oroszoktól, az oroszok pedig, hát mondjuk azt nem lehet tudni, hogy ez számítanak-e ukrán támadásra, mármint jelentős támadásra, de az biztos, hogy az ukránok készülnek erre március környékén, hogy aztán melyik ország lépi meg előbb a nagyobb jelentőségű, nagyobb intenzitású támadást, az nyilván egyrészt időjárás függvénye, másrészt a hadifelszerelésekkel kapcsolatos, és hogy mennyire tudnak összegyűjteni ehhez erőt. Annyi bizonyos, hogy a nyugati országok továbbra is ajánlanak fel fegyvereket, legutóbb például a francia elnök könnyű harckocsikat ajánlott fel Ukrajna számára, és véletlenül érkeznek majd az amerikai Patriot légvédelmi rakéták is, hogy az oroszok szereznek további iráni fegyvereket, vagy esetlegesen Észak-Koreától, hát az nyilván az jobbára titok. Törökország várhatóan jóvá hagyja a Svédország és Finnország NATO tagsági kérelmét, így vélekedett a Külügy és Külgazdasági Intézet külső szakértője, ennek azonban három feltétele is van. Erdogan elnök a fegyverembargó feloldását, a kurd szervezetekkel való kapcsolat megszakítását és Törökországban elítélt személyek, köztük újságírók kiadatását követeli. A szakember szerint a neutralitásáról ismert két országban jelentős társadalmi vitákat vált ki a kérdés. Szalai Máté hozzátette, hogy Erdogan a kurdok elleni határozott kiállással a saját támogatottságát igyekszik javítani, így a törökországi választásokig várhatóan tovább eszkalálódik majd az etnikai csoportok elleni erélyes fellépés, Énekes Gábor interjúja.
Az oroszok elleni fellépésben kulcsfontosságú szerepet játszhat Svédország és Finnország NATO csatlakozása, melyet Törökország és Magyarország kivételével eddig minden tagország támogatott. Most a magyar miniszterelnök azt mondta, hogy ez év elejétől hajlandó újra tárgyalni a két országnak a csatlakozását, és akár pozitívan elbírálni, miközben a török elnök Erdogan több kondícióhoz is kötötte a két ország csatlakozását. Mik azok a feltételek, amelyekhez Törökország köti Svédország és Finnország csatlakozási kérelmének az elfogadását?
Egy 2022. júniusi háromoldal megállapodás alapján három nagyobb ilyen követelése van Törökországnak. Az egyik az, hogy Svédország és Finnország bírálja felül azt a fegyverembargót, amit még a két skandináv ország 2019-ben hozott meg Törökországgal szemben, azért, mert Törökország beavatkozott Szíriában, és ez több problémát vetett föl a svéd és finn szemszögből. A másik követelése Törökországnak az volt, hogy Svédország és Finnország szakítsa meg a kapcsolatait a különböző kurd szervezetek, amelyeket Törökország terroristának tekint, és ennek mentén lépjen fel aktívabban a terrorizmus, illetve a kurd milicisták ellen. És a harmadik követelése Törökországnak az volt, hogy adjanak ki több olyan embert Svédország és Finnország Törökországnak, akiket Törökország terrorizmus támogatásával vádol. Itt nem csak a kurd kérdésre kell gondolni itt a harmadik esetben, hanem olyan egyének, olyan újságírók vagy olyan aktivisták kapcsán is, akik 2016-ban menekült Svédországba vagy Finnországba, amikor is egy pucskísérlet történt az Erdogan kormánnyal szemben, és a török kormány szerint számos aktivista és újságíró segítette ezt a pucskísérletet, és őket terroristának tekinti. Köztük vannak olyanok is, akik csak simán újságírók voltak ebben az időszakban. Őket a két ország nem akarja kiadni Törökországnak.
Svédország kiadta az egyik kurd miliciának a tagját, a kurdisztáni munkáspártnak a tagját, és várható az, hogy ez a jövőben akkor tovább folytatódik, és várható az, hogy Finnország és Svédország mindegyik ilyen kondíciót elfogadja, még abban az esetben is, hogyha esetleg ez egyébként akár saját meggyőződéseikkel szembe helyezkedik.
Nagyon nehéz jósolni azzal kapcsolatban, hogy Svédország és Finnország hogyan fogja kezelni következő hónapokban ezt a kérdést. Mindenesetre Svédország is és Finnország is egyértelműen már tett lépéseket, hogy kiengeszteljék a török felet, így már adott ki embereket Törökországnak, illetve Svédország már fel is oldotta a fegyverembargót Törökországgal szemben, Finnország ezt még nem tette meg. Ezen túl pedig január 1-én lépett életbe Svédországban egy alkotmánymódosítás, amelyik elméletileg jobban lehetővé teszi a svéd hatóságoknak azt, hogy fellépjenek a terrorizmus csoportokhoz való tartozás alapján egyénekkel szemben. Ezzel párhuzamosan ugyanakkor láthatóan Svédország nem akar mindenben engedni, tehát például amikor az elmúlt hetekben Törökország azt kérte, hogy egy 2016-ban leállított internetes újságnak a vezetőjét adják ki, akkor a svéd alkotmánybíróság úgy döntött, hogy erre nincs lehetőség. Tehát a svéd és finn kormány is jelzi azt, hogy azért a jogi alapelveket a két ország tiszteletben fogja tartani, bármit követelnek a törökök. És hát az egész helyzet azért beindított társadalmi vitákat Svédországban és Finnországban is, két olyan társadalomban, ahol a semlegességnek nagy hagyománya van és nagy támogatottsága van. Sokan rámutatnak arra, hogy pont az ilyen helyzetek elkerülése véget akart a két ország kimaradni mindenfajta nemzetközi biztonságpolitikai szövetségből, hiszen azzal, hogy belépnek, vagy azzal, hogy be akarnak lépni, azzal már feladják az autonómiaiknak egy részét, és gyakorlatilag kiteszik magukat annak, hogy mások különböző követeléseket állítsanak fel felük szemben. Ennek ellenére azért továbbra is majdnem 80%-os a támogatottsága annak, hogy Svédország és Finnország belépjen a NATO-ba, és ne engedjenek túl sokat a törököknek ebben a kérdésben. Tehát azt gondolom, hogy ez a vita folytatódni fog. Igazából a következő fél év valószínűleg erről fog szólni.
Azért bizonyos országok azzal is vádolják most Törökországot, hogy tulajdonképpen az orosz-ukrán háborúnak így az árnyékába, vagy ennek így a farvizén megpróbálnak olyan döntéseket lenyomni a NATO-nak a torkán, amiben egyébként talán nem mennének bele, hogyha ez a háború nem lenne most éppen jelen Európában. Nevezetesen ugye Törökország megtámadta Észak-Szíriát, mondván, hogy ott kurd militáns csoportok akcióját próbálja megakadályozni. Ugye korábban már láttunk ilyet, Törökország ugye már nagyon régóta folytat különböző inváziókat Szíria ellen, és ugye ez egy érdekes dolog, hogy egy ilyen invázió után Erdogánnak a népszerűsége is növekedni szokott a választók körébe. Elmondható, hogy most is esetleg egy hasonló forgatókönyvet látunk, és Erdogán ezzel a jelenlegi invázióval, amit most Szíria ellen folytat, valójában a saját politikai támogatottságát próbálja egyrészt növelni, másrészt pedig legitimizálni.
Azt gondolom, hogy mindenképpen van igazság abban a narratívában, hogy Törökország megpróbál szinte minden nemzetközi problémát, meg nemzetközi kérdést kihasználni a saját érdekei alapján, és hát ebben a helyzetben is azt látható, ahogy én is mondtam, nem csak Szíriában, de az ukrajnai háború kapcsán is, de visszaemlékezhetünk a 2015-ös, 16-os migrációs és menekültügyi válságra, amikor szintén Törökország igyekezett az európai sebezhetőséget felhasználni és a saját érdekére fordítani. Én azt gondolom, hogy ez azért adódik a nemzetközi politika természetéből is. Másrészt pedig ebben a jelenlegi helyzetben most belpolitikailag és nemzetközi politikailag is eléggé sok ösztönzőt láthatunk abba az irányba, hogy Erdogan kihasználja ezt a helyzetet. Egyrésztről nemzetközileg Törökország eddig is igyekezett egy önálló pólust felépíteni, amelyik függetlenebb a transatlanti struktúráktól, és egyébként független Oroszországtól is, és más nagyhatalmaktól is. Másrésztről pedig 2023. júniusában választásokat tartanak Törökországban. Látjuk azt, hogy a közvéleménykutatások alapján nincs egyértelmű többsége se Erdogannak, sem az őt támogató pártkoalíciónak. Így tehát a nemzetközi politikát, a külpolitikát ki tudja használni arra, vagy megpróbálja kihasználni erre, hogy növelje a népszerűségét. Azt lehet látni az elmúlt 20 évben igazából, hogy ezt az eszközt már tökéletesítette Erdogan, és jól tudja használni. Például, hogyha egy szíriai beavatkozás fokozódna, vagy egy szárazföldi beavatkozás is követne jelenlegi bombázásokat, akkor valószínűleg néhány hétre, vagy akár hónapokra meg tudná dobni a saját népszerűségét. És egy picit hasonló a helyzet, még ha kisebb mértékben is a svéd és finn NATO csatlakozásnak a blokkolásával. Azt lehet látni, hogy a szavazóknak ez tetszik, különösen azért, mert a svéd és finn kérdést összekötik a kurd kérdéssel és a török nyelvhasználatban a terrorizmus kérdésével, így tehát tud népszerűséget erősíteni Erdogan és a pártja a választások előtt, ami kulcsfontosságú lehet. Én azt gondolom, hogy ebből a szempontból az időzítés a legfontosabb kérdés, hogyha most már minden eszközét bevetné, minden lapját kijátszaná a török kormány, akkor lehet, hogy az nem lenne elég arra, hogy 5 hónapig még fenntartsa a népszerűségét. Én azt gondolom ezért, hogy tavasszal egyre fokozódni fognak azok a nyilatkozatok, vagy akár lépések, amelyek bizonyos stratégiai keretet át nem lépve, de mégis fokozni fogják a feszültséget Törökország és a nyugati szomszédjai között. Ugye a török-görög viszony is hasonló szerepet játszik, és hát lehetséges, hogy egy szíriai szárazföldi beavatkozásnak is tanulni lehetünk Törökország részéről. Ez mind benne van a pakliban. Ugyanakkor azt lehet látni azért, lehet, hogy Erdoğan elnök igyekszik egy stratégiai keretet fenntartani, és mondjuk nem olyan lépéseket tenni, ami felborítaná a török transatlanti kapcsolatoknak a teljes struktúráját, tehát például Törökországnak a NATO-ból való kilépésére nem számíthatunk szerintem.
És akkor arra mit gondol, hogy meddig mehet el Erdoğan abban a tekintetben, hogy megtámadja a déli szomszédait, arra hivatkozva, hogy ott kurd militáns csoportok veszélyt jelenthetnek ugye Törökországra. Meddig mehet el, meddig nyújtózkodhat, mennyire van egy ilyen olyan stratégiai előnye, hogy ezt még kvázi egy viszonylagos ellenállás nélkül meg tudja oldani, anélkül, hogy akár tegyük fel mondjuk az Egyesült Államok közbeavatkozna?
Én azt gondolom, hogy Szíriában és Irakban is nagy mozgástér van Törökországnak. Elsősorban azért, mert a nyugati érdekek és a nyugati felelősségvállalás a két országban azért korlátozott, főleg abban a tekintetben, hogy a török katonai tevékenységek elsősorban mindkét országnak az északi részére terjednek ki, és ezeken a részeken nem láthatjuk azt, hogy elementáris fontosságú lenne az mondjuk, hogy az amerikai befolyás az teljes körülön érvényesüljön. Másrésztről pedig mindkét országban, tehát Szíriában és Irakban is elég gyenge központi kormányzatot láthatunk korlátozott kapacitásokkal. Ez a két kormány nem tudja fenntartani a békét és a biztonságot a saját területén, ami teret enged annak, hogy különböző milíciák és különböző hálózatok felerősödjenek, és hát ezeknek a megerősödésével kapcsolatban Törökországnak jogos aggályai vannak. Azért ezek a hálózatoknak a megerősödését nem csak Ankarában nézik rossz szemmel, de számos nyugati országban is. Tehát ebből a szempontból még ezeket az érveket is mondhatjuk. Törökország. Harmadrészről pedig azért azt lehet látni, hogy ebben a jelenlegi geopolitikai helyzetben Törökország érzi azt, hogy akár a svéd-finn NATO csatlakozással, akár az ukrajnai háborúval kapcsolatban a különböző nyugati országok úgy érzik, hogy szükségük van arra, hogy Törökországgal együttműködjenek. Tehát én azt gondolom, hogy hajlandóak lesznek az Egyesült Államok is, más országok is kompromisszumokat kötni, hogy a Szíriáról vagy Irakról van szó. Nézzük csak meg, hogy az amerikai külügyminisztérium az elmúlt fél évben milyen nyilatkozatokat tett Törökországgal kapcsolatban. Ezek kifejezetten pozitívak, kifejezetten barátiak. Annak ellenére egyébként, hogy a Biden adminisztráció, az, amikor beiktatásra került, akkor arról volt híresebb inkább, hogy az emberi jogi és normatív dimenziókat hangsúlyozza a külpolitikában.
És akkor zárásként még érdemes megemlíteni Magyarországnak a szerepét is ebben a kérdésben. Ugye Magyarország volt a másik olyan tagország, ami Svédország és Finnország csatlakozási kérelmét eddig halogatta, vagy megvétózta. Magyarország részéről most várható enyhülés így ebben az évben, vagy az év elején?
A finn miniszterelnök nyilatkozta nemrég azt, hogy úgy értesült a magyar kormánytól, hogy nem mi leszünk az utolsóak, akik ratifikálják a svéd-finn NATO csatlakozást, tehát abban reménykednek, hogy mielőtt Törökország ratifikálná, mi is ratifikálni fogjuk. Valószínűleg ez meg fog történni. Magyarország valószínűleg a saját külpolitikai meccsét játssza le a nyugati partnereivel, és abban játszik szerepet az, hogy egyelőre nem ratifikáltuk ezt az egyezményt, ami lehetővé tenni a svéd és finn NATO csatlakozást. Ugyanakkor természetesen ezzel Budapest tud egy üzenetet is küldeni Ankarának, hogy egy szövetségese ebben a politikai kérdésben. Én azt gondolom, hogy ebben az ügyben van koordináció Magyarország és Törökország között is, de Magyarország és Svédország és Finnország között is, és én úgy gondolom, hogy a következő fél évben valószínűleg Törökország és Magyarország is ratifikálni fogja ezeket az egyezményeket, többet ebből a kérdésből, de ahogy ugye még nyáron, amikor egyáltalán be kellett egyezni, hogy elinduljon ez az egész folyamat, akkor is végül Törökország kompromisszumkész megbizonyult.
Szalai Mátét hallották, a Külügyi és Külgazdasági Intézet külső szakértőjét. 6 óra 55 perc van, 5 perc múlva 7 órakor jövünk a legfrissebb hírekkel, 7 óra után pedig már a vonalban Lehocki László, az MKB Bank Szépkártya Senior Projekt vezetője, a témánk pedig az, hogy egyrészt milyen volt tavaly a Szépkártya területén a forgalom, másrészt az, hogy ugye január elejétől változik, sok minden változik majd.